Olvasmány Jobb könyvéből. A mindenkitől elhagyatott Jobb így szól barátaihoz. Szánjatok meg, barátaim, legalább ti szánjatok, mert megérintett engem az Úr keze. Miért üldöztök úgy most ti is, mint ahogy Isten üldöz engem? Miért nem hagyjátok már abba, és miért marjátok testemet? Bár csak felírnák szavaimat, bár csak feljegyeznék egy könyvbe, bár csak vas íróvesszővel ólomtáblára vagy vésővel sziklába vésnék azokat. Tudom, hogy megváltóm él, és a végső napon feltámadok a földből. Testemet ismét bőr veszi körül, és testemben látom meg Istenemet. Én magam látom majd őt, és nem valaki más. Saját szememmel nézem őt, szívem titkos reménye ez. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a gyerekedjen.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az adatni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se elszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is azt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amelyük van, mert méltó a munkása maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak, gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg, elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek, Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, a Szent Mise olvasmánya az Ószövetség egyik legizgalmasabb könyvéből való. Izgalmas maga a kérdés is, amit feszeget, és szeretne megoldani. De izgalmas a könyvnek a magyarázata is. A könyv szövege ugyanis eléggé megromlott, és sokféle fordítás maradt ránk. Jellemző, hogy a Héber Szentírásban mintegy 100 verssel kevesebb van a 70-es fordítás görög szövegéhez képest Jobb könyvéből. Hasonlóan sok problémát vet föl a könyv megírásának ideje is, nem is beszélve a szerző kilétéről. De még a műfaját sem könnyű meghatározni, mert költemények vannak benne, amelyeket prózai részek szakítanak meg. A könyv azt az örök emberi kérdést veti föl, amit az ószövetségi ember egyáltalán nem tudott megválaszolni, és amire az újszövetségi ember sem igazán talál választ a gyakorlatban. Ahhoz igazán mély hit szükséges, hogy a kérdésre adott választ el tudjuk fogadni az Úr Jézus tanításából. A kérdés ugyanis az: mi az értelme az emberi életnek, és mit jelent a szenvedés az ember életében? A babiloni fogság előtt a zsidók eléggé sematikus választ adtak a kérdésre. Isten az igaz embereket jóléttel jutalmazza meg, a bűnösöket viszont szenvedésekkel bünteti. És ebből vissza is lehet következtetni: akinek szenvedéseket kell elviselnie, vizsgálja meg a lelkét, mert bizonyosan komoly bűnök terhelik. A szenvedő jó barátai is ezen az állásponton vannak. És ezzel az állítással keserítik meg még jobban a súlyos fizikai kínokat szenvedő barátjuk sorsát. Általában úgy szokták emelegetni Jóbot, hogy ő a béketűrő vagy türelmes ember példaképe. Ám Jób tiltakozásai, vitatkozásai egyáltalán nem béketűrésről vagy nagy türelemről tesznek tanúságot. Sokkal inkább mondható róla, hogy álhatatos és kitartó. Kitart az állítása mellett, hogy nem követett el olyan bűnöket, amik miatt ilyen szenvedéseket kellene viselnie. És kutatja, mi lehet az Isten szándéka azzal, hogy őt így megpróbálja. A jövőjét szinte reménytelennek látja, de az Isten imádásától nem tántorul el. Csak a babiloni fogság idején merül föl az a gondolat a zsidókban, hogy talán nem is ezen a világon szolgáltat Isten igazságot az embernek. Megerősödik bennük a sejtés, hogy talán a halálon túl is történhet igazságszolgáltatás, mert Isten igazságot szolgáltat, ebben nem kételkednek. Ugyanígy merül föl annak lehetősége is, hogy akkor a szenvedés nem csupán büntetés lehet az ember számára, hanem valamiféle nevelő célja is lehet. Az ember nem lát bele Isten gondolataiba, ezért nem tudhat biztosat ezekről. Ugyanakkor éppen ez a könyv világít rá, hogy az Isten nem csak törődik az emberrel, hanem igazán nagyra becsüli. Bár úgy tűnik, valami kegyetlen játék az, amit űz az emberrel, amikor kiszolgáltatja a sátánnak. De pont ebben mutatkozik meg az Isten bizalma is az ember hűségének és hősiességének dolgában. És arra is rámutat, hogy az ember nem követhet el semmit, nem követelhet semmit sem Istentől. A hűsége nem valami váltó pénz, amiért földi boldogságot vehet Istentől. Az ember kitartása és hűsége alapvető kötelessége Isten iránt. Ahogyan az Úr Jézus tanítása megfogalmazza, miután megtettetek mindent, amire parancsot kaptatok, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, nem tettünk többet, mint ami a kötelességünk. Az ember mégis valami segítséget és elismerést várna Istentől, vagy akár az emberektől is. A szenvedés azért jelent olyan súlyos problémát nekünk, mert abban egyedül kell helytállnunk. Hiába lett az ember közösségi lénynek teremtve, a szenvedésben megmutatkozik a bűn bomlasztó, szétválasztó hatása. A szenvedés kínjait, akár testi, akár lelki szenvedésről is van szó, az ember kénytelen egyedül viselni és abban helytállni. Az embertársak együtt érezhetnek, vigasztalhatnak vagy kiszolgálhatnak, mindez bátorító ugyan, de éppen a lényeget nem érintheti. Igaz, a testi kínokat illetően az orvostudomány ma már sok mindenben adhat enyhülést, de ezzel nem magát a szenvedést és annak lelki nyűgét oldja meg, hanem pillanatnyi és konkrét segítséget ad. De azt is vegyük hozzá, hogy mindehhez az emberiségnek csak kisebbik része juthat hozzá. Igaz, hogy a szenvedésben sohasem valami általános megoldást várunk, hanem mindig a magunk pillanatnyi nyomorúságában várunk segítséget, vagy legalábbis próbálkozást erre. Ezt várja Jób is a most hallott esdeklő szavaival. A csapásokkal sújtott és kínok között vergődő Jób szinte koldulja barátai együttérzését. Ezek a barátok a vigasztalására jöttek ugyan, és pontosan ezt nem adják meg neki. Jób panaszkodó és a szenvedések igaztalan voltát felhozó szavai azonban éppen az ellenkezőjét váltják ki belőlük. Nem vigasztalnak, hanem szerintük vélt igazságot vágják a szenvedő szemébe. Jó panaszait Isten elleni lázadásnak ítélik, és ezért Isten védelmére kelnek. Szerintük a szenvedések napvilágra hozzák az ember rejtett bűneit. mert Isten igazságos, és az ártatlant nem sújtja, sőt fölemeli. Jobbnak éppen ezért nem panaszkodnia és iránkoznia kellene, hanem a lelkébe néznie és bűnbánatot tartania, illetve a csapásokat a megtérésére, megváltozására fordítania. A szituáció egészen sajátos. A vigasztalókból vádlók lettek, és senki sem áll a szenvedő mellé. Felesége már a csapások kezdetén kinyilvánította önző álláspontját. Átkozódnia kellene és elfordulnia Istentől, és jobb lenne meghalnia, mint így szenvednie. Ezzel a legtöbb ember felfogását hangoztatja a szenvedésről. Attól menekülni talán még a halál is jobb a szenvedésnél. Ez világosan mutatja, hogy igazán nincs reménye a más világban, még semmit sem tud a halál utáni létről. Nem sokkal különbözik ettől a vigasztaló barátok véleménye sem. Nincs is igazán vigasztaló szavuk, mert azt vélik, hogy azzal Isten ellen szólnának. Jobb bűnös, és ezt a szenvedései bizonyítják előttük. Így hát neki kell változnia, jobbá válnia, a szenvedései okát megszüntetni a bűnbánattal. Lám, a barátok a maguk igaz voltában már nem együttérző vigasztalók, hanem ítélkező társakká változnak. Pontosan úgy viselkednek, mint amivel a legelején magát Jóbot vádolták. Lám, te sokakat leckésztettél, s erősítették a fáradt karokat. Most meg a rád jött csapás, a zokon veszed, és amikor téged sújtott, zavarba jöttél. Hová lett az Isten félelmed, kitartásod, és hová türelmed, és az útjai tökéletessége? Mennyire másként ítéli meg a szenvedéseket az, akinek el kell viselnie, mint a kívülálló. Jogos is jó panasza a barátai ellen. Miért üldöztök úgy most ti is, mint ahogyan Isten üldöz engem? Miért marjátok testemet? Az eredeti szöveg itt sokkal élesebben fogalmaz. Nem tudtok már végre jól lakni húsommal. A költői kép igen szemléletes. Önmagát, mint egy prédaként mutatja Jób, akin keselyük lakmároznak, és nem irgalmas barátok veszik őt körül. A szenvedéseket nem enyhítik még bátorító szavakkal sem, hanem növelik a szenvedéseit. A testi sebek mellé lelki sebeket is tépnek rajta. Nem csoda, hogy ezek után a helyzetét teljesen kilátástalannak látja Jób. Nincs reménye a földgyógyulásban, élete megmenekülésében. Ezért hát végrendelkezik. Bár csak fölírnák szavaimat. De végrendelkezése nem csak a jelenlévőknek szól, hanem a végső ítéletre is gondol. Ezért mondja előbb, hogy könyvbe írják a szavait, majd ólomtáblára vagy sziklába. Ez a hármas felsorolás érdekes kultúrtörténeti adalék. A könyv alatt papírusz vagy pergamentekercset kell érteni. Általában ez volt a köznapokban az íráshoz használt anyag. De voltak rendkívüli, öröknek szánt följegyzések is. Ilyen a Dareiosztól ránk maradt felirat, amely sziklába véstek, majd ólommal töltötték ki a rovásokat. Jobb is azt szeretné, hogy hitvalló szavai a távoli utódok számára is fennmaradjanak. Sajnos éppen ez a szöveg igen nehezen olvasható, megromlott szövegrész. Így a kiolvasása is és értelmezése is igen vitatott. Szent Jeromos a most hallott, itt szereplő szöveget adta meg, és azt a megváltóra és a föltámadásra értelmezte. Aranyszájú Szent János viszont a könyvön belül értelmezte Jób gyógyulására és Isten megjelenésére. Így, mint egy elővételezése lenne ő szerinte az egész könyv befejezésének. Tudom, hogy megváltóm él. A Héberben szereplő szó, megváltom, eredetileg azt a személyt, rokont jelenti, aki kötelezettséget vállal arra, hogy a bajba jutott rokonát kimentse a szegénységből. Gondolhatunk itt Ruth történetére, akit Bóz pártfogol. Itt valószínű, hogy Jób Istenre gondol a megváltó alatt. De hogy a halála előtt vagy után képzeli el ezt a megváltást, az nem egyértelmű. Valószínűbb a sokszor kifejezett halálvágya miatt, hogy a halála után képzeli el a megváltást, kiváltást, de nem világos, hogy milyen módon. Valószínű, hogy itt valóban a föltámadásról szóló kinyilatkoztatás szerepel Jób látomásában. A testemben látom meg Istenemet szavak, ugyanis igen jól olvashatók. Így tehát Jób abban bizakodik, hogy a halála után Isten elé kerül, aki majd igazolja az ő hűségét és igaz voltát. Megváltóm él. Ezek a szavak az élő Istenre vonatkoznak. Nem csak azt állítja így, hogy Isten létezik, hanem azt is, hogy Isten működik, igazságot tesz, és kimutatja, hogy Jób valóban ártatlan, és nem bűnei miatt sújtják őt a szenvedések. Ami a föltámadást illeti, az abból következtethető ki, hogy Jób pillanatilag teljesen reménytelen állapotban van. És mégis azt reméli, hogy testében látja meg Istent. Ez pedig csak a föltámadással valósulhat meg. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.